Itt vagyunk a Kappa Központban, és a vendégem Murics Sabján Simon, fotográfus. Szia!
Szia!
És a beszélgetésünknek számos apropója van, de az egyik az, hogy idén elnyerted a Kappa nagy díjat. Mesélj erről kérlek, egyrészt, hogy mivel nyerted el, másrészt azért a laikusok kevesebbet hallanak erről, mint mondjuk az Oscar-díjról, vagy hasonlókról. Milyennek a díjnak a jelentősége?
Szerencsére ez már egyébként a hetedik Kappa nagy díj, és ez a 7 év azért szerencsére alkalmas volt, hogy magának ennek a díjnak a presztízse, a neve azért nagyon szépen kiterjedt, és nagyon sokan ismerik, csak egy példa, hogy azért szerencsére már több díjat kaptam életemben, sajtófotópályázaton is sokszor részesültem már díjazásban, elismerésben, de a Kappa nagy díjnak a vízhangja, az utóhangja, talán azt mondom, hogy az elmúlt évek, az elmúlt időszak egyik legnagyobb vízhangja volt. Itt gondolok ugye az interjúkra, a reakciókra, a kapott levelekre, a megkeresésekre, ez mind-mind jelzi, hogy a Kappa nagy díjnak elég komoly hírneve van Magyarországon, és hát mind presztízsben, mind az anyagiakban ez egy eléggé kiemelkedő díj, de amiért én tényleg hálás vagyok a Kappa Központnak, ezért a díjért, az inspiráció. Tehát amikor egy évvel ezelőtt hárman, Horváth Kati Fannival és Balkonyi Szabolcsal megkaptuk a Kappa nagy díjat, akkor egy elég komoly löketet kaptunk mindannyian. Már önmagában az, hogy az ember ösztöndíjas, hogy ez minden évben három alkotó számára van biztosítva, már önmagában az, hogy ösztöndíjas lettem, az egy elég komoly eredmény, egy olyan dolog, amely az ember büszke lehet, és az inspiráció pedig tényleg nagyon komoly volt. Mindenkinek mások az útjai, nekem egy picit annyiban speciális, hogy amikor például tartottam a beszámoló előadásomat, akkor nem arról beszéltem, hogy az ösztöndíjnak hála lezártam egy korszakot, és nem arról beszéltem, hogy most az egy év munkája nekem egy egész sorozatnak a lezárása, hanem a Kappa ösztöndíjak hála, én elkezdtem egy teljesen újat, és maga az ösztöndíj beszámoló az egy új anyagnak a megszületése volt. Gyakorlatilag egy új anyagnak a premierje, a prezentálása, és én miután hosszú távon szoktam mindig gondolkozni, és a hosszú táv az nem hónapokat, hanem éveket jelent, így most lehetőségem volt egy új anyagot elkezdeni, és egyben egy nagyon régi anyagot pedig befejezni.
Hogyan tud egy fotós hosszú távon gondolkozni? A fotózás ugye azt szokták mondani, közhely, de van benne igazság, hogy a pillanat művészete, hogy lehet ezt évekre előre látni?
Hát a fotózásra én elsősorban alkotói tevékenységgel szoktam gondolni, és alkotói tevékenységben viszont szerintem, hogyha már így fordítjuk, akkor már mindig egyértelműbb a hosszú táv, hiszen bármilyen képzőművészeti irányt előveszünk, az idő az mindig benne kell, hogy legyen. Tehát gyakorlatilag semmit nem lehet ugye egyik pillanatra a másikra megteremteni, hogy igen, egy darab fotó az egy adott pillanat, a pillanatnak a művészete, de ami mögötte van, felkészülés, gondolat, az egy sokkal hosszabb történet, és itt a hosszú távú anyagoknál, és az anyagot azért is mondom, mert soha nem egy képben gondolkozom, erre tényleg képtelen vagyok, hanem mindig sorozatban. És a sorozatban, egy témában nekem nagyon fontos, hogy hogyan változik maga a sorozatban élő emberek élete, hogyan változnak a körülményeik, illetve az is nagyon fontos, hogy hogyan változom én, mert ebben ez egy elég reprezentatív történet volt, hogy én 12 évig 10 évig fényképeztem egy Sárvidék című fotóesszét, amelyben elsősorban az alföldi kistelepülésekkel foglalkoztam, de főként, hogy hogyan élnek a földutak mentén. Teljesen más technikával, mint olyan most dolgozom, teljesen más vizualitással, más tónusokkal, más színekkel. Az egy korábbi alkotói folyamatom volt, amit én sikeresen most le tudtam zárni, hála ennek az ösztöndíjnak, és elkezdtem egy teljesen új anyagot, ami helyszínűleg ugyanaz, az alföld, de már sokkal szélesebbre nyitott témákon keresztül foglalkozom vele, és teljesen más hozzáállással, más fényképek készülnek, más a technika, mások a tónusok. Tehát egy hosszú távú anyag az ebben is nagyon fontos, hogy ne csak a téma változásait lássuk, hanem az alkotó változásait, mert egy változás az szerintem rendkívül fontos, pláne egy alkotó életében.
De mi idézi elő a változást?
Az idő, igen.
Mert nagyon sok olyan alkotót ismerünk, akár mehetnék a zenéhez is, aki gyakorlatilag ugyanazt reprodukálja, folyamatosan nagyon magas színvonalon, vannak nüanszok, de tulajdonképpen ugyanaz az életmű folyamatosan épül, és te meg azt mondod, hogy itt adott esetben a helyszín az maradt, viszont egy teljesen más, hát úgy fogalmaztál, hogy részben technológiát, de talán egy teljesen más gondolatiság is van mögötte, de mi ennek az oka, vagy hogyan kell ezt a gyakorlatban elképzelni?
Tehát gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy alkotó folyamatban szerintem mindig van változás, ez mindig személyre van bontva, hogy kinek kevésbé érzékelhető, vagy minimális, kinek nagyobb. Az én változásom az azért gyökeresebb, mert hogy teljesen más az én hétköznapja. Én régen klasszikus fotóriporter voltam, ami azt jelentette, hogy én egy napilapnál dolgoztam 13 évig. Ez volt a népszabadság, ami Magyarországon Én azt szoktam mondani, hogy a létező legjobb hely volt, de akkor szerényebben mondom, és az egyik legjobb magyarországi fotográfiai műhely volt, de egy fotoriporter gondolkodása, a fotográfiai élet az teljesen más, mint ahogy egyébként valaki egy sorozatban évekig gondolkozik. Ugye egy évekig tartó folyamatban az nagyon fontos, hogy az ember átgondolt legyen, hagyjon kellő időt arra, hogy tudjon dolgozni. A fotoriporter viszont attól profi, hogy azonnal tud döntést hozni, és azonnal tudja, hogy honnan kell azt a képet készítenie, ami egy képben elmond mindent.
De... Bocsánat, de akkor ez Dr. Jekyll és Mr. Hyde.
Ez, igen, itt egyébként van egy őrült kettő, egy őrült kettőség, például az én alkotói életemben azt tudom, hogy abban segít, hogy már nem az a fotoriporter aggyal élem a mindennapjaimat, ami ugye az ember nagyon befolyásolja, hiszen egy profinak kell lenni, és hogyha az ember profi, ugye, akkor az egész életét, az egész mindennapjét behatárolja az a tevékenység, amit ő folytat. De a fotoriportért, mert is én mindig nagyon figyeltem a saját anyagokra, mert nekem a fotográfia ettől fotográfia, hogy mindig dolgozom egy olyan témán, ami engem érdekel. És nem azért fényképezem, mert jött egy mecénás, vagy jött egy felkérés, egy magazin, hogy ezt fényképezem, hanem azért fényképezem, mert van véleményem, és a véleményemet én szeretném fotográfiákkal kifejezni. Emellett a fotoriporter az teljesen más. Most már fotoriportert nem tartom magam, továbbra is újságnál dolgozom, most a Világgazdaságnál, Menedzser magazinnál, de fotoriporternek azt hívom, hogy aki hírekkel foglalkozik, én most már gazdasági vonalon vagyok, hírekkel, ha csak nem gazdasági hírekkel beszélünk, de hírekkel én már kevésbé foglalkozom, így a fotoriporter jelzőt én már kivettem. Nagyon büszke vagyok a fotoriporter munkámra és múltamra, mert imádtam, de most egy teljesen más életszakaszban vagyok. A munkámban inkább én már magazinos fotósként dolgozom, aki elsősorban döntően portrékat készít, bevilágítva, lámpákkal, szépen fényelve, ami mellett az alkotói életem pedig annyiban változott, hogy ott is próbálok egyre jobban lenyugodni, nem közelebb menni egy témához, az inkább hátrébb állni, és jobban átgondolni azt, hogy mit miért fényképezek, és a technikát is váltottam, pontosan azért, hogy kicsit letisztultabban tudja gondolkozni és fényképezni is, így a klasszikus fotoriporteri kisfilmes fényképezőgépről én középformátumra váltottam.
Az, hogy te fotóriporterből elmentél tulajdonképpen fényekkel dolgozó portréfotóssá. Ez egy tipikus karrier? Azért is kérdezem ezt, mert hogyha analógiákat próbálok találni, akkor azt mondhatom, hogy ez kicsit olyan, mint egy tévés operatőrből egyszer csak játékfilmes lesz, ami gyakorlatilag elképzelhetetlen.
Igen. Nem, ez abszolút nem tipikus. Tehát vannak rá példák, de nagyon kevés példa van erre. Mindenki más típus, valaki nagyon szereti az állandóságot, én tudom, hogy szeretek változtatni, és szeretem, hogyha van körülöttem változás. Meg ezt hívhatjuk változásnak, vagy fejlődésnek, én megmondom őszintén, fejlődésnek szoktam hívni, és nem azért, mert lebecsülném a fotoriportari munkát, amire mondom, én nagyon büszke vagyok. Egyszerűen csak ha telnek az évek, nekem 13 év volt a Népszabadságnál, és az egy tényleg nagyon komoly iskola volt, tehát volt lehetőségem rengeteg külföldi helyszínről tudósítani, és fényképeket küldeni, rengeteg történelmi magyarországi eseményen ott lenni, rengeteg államközi találkozót fényképezni, de 13 év azért nyomott, hogy az emberen, és én éreztem a szükségét, hogy már mással foglalkozzak, de igen, tehát fotoriporterből általában nem szokás átmenni portréfotóssá. És egyébként visszafelé is elég szokatlan az út.
Beszéljünk az alkotói sorozataidról, munkáidról. Hogyan születik meg a kép? Mész, és ott van nálad a gép, és belenézel, és meglátsz valamit, vagy mielőtt fölvennéd a gépet, többé-kevésbé fejben megszületik a történet?
Mindig fejben. Azt szoktam mondani, hogy a fényképezés a világ egyik legegyszerűbb dolga, mert hogy semmi más nem kell csinálni, mint gondolkodni. Ugyanez igaz a fotoriporterre is.
Mert ez nem olyan egyszerű.
De ezt szoktam mertem mondani, hogy jól megtanulni gondolkozni, aztán rendkívül nehéz, mert ahhoz kell
hát
mindenképpen kell egy jó iskola, jó mentorok, jó tanácsadók. Nekem például a Népszabadságnál ott volt Rédei Ferenc és Fejér Gábor, akik legendás alakjai a magyar fotoriporter életnek, és elképesztő, hogy mi mindent megtanultam ott, de mindennek fejben kell dönteni. Tehát egy fotoriporter sem fog egy jó fényképet készíteni, ha csak sodródik az eseménnyel, és kvázi csak vizsgálja az eseményt, és majd úgy érzi, hogy ha majd valami izgalmas történik, akkor lefényképezi. Ha előre egy fotoriporter nem tudja, hogy hova kell állnia, és miért oda kell állnia, nem fog megszületni az a kép, ami mindent visz, és ami a döntő pillanat. Az alkotói életben pedig ez ugyanúgy működik. Én például nem szoktam fényképezőgéppel kezdeni egy beszélgetést. Nekem nagyon fontos, hogy megismerjem a portré alanyaimat. sokkal több portrét készítek már, mint korábban, tehát a mostani árnyéksáv anyagomban is nagyon-nagyon sok a portré, és a portrékat én nem úgy készítem, hogy találok egy embert az utcán, ránézek, és azt mondom, hogy micsoda karakter, és micsoda fények, és azonnal mérjünk fényt, és fényképezzünk, hanem nekem a történetek kellenek. Azért kellene nekem történetek, mert nekem van egy elképzelésem, van egy történetem, van egy vízió bennem, hogy amit látok az alföldi kis településeken, és van bennem egy akarat, hogy én szeretném ábrázolni ezeknek a kis alföldi kistelepüléseknek a sors fordulatait. Egyrészt meg kíváncsi vagyok rá, mert tényleg érdekel, másrészt meg, hogy a gyermekkorom is nagyon kötődik az Alföldhöz, és van bennem egy nagyon erős vidéki kép, amelynek az eltűnését és az elmozdulását most érzékelem. Tehát, hogy megvan, hogy mit szeretnék, de az én történetemhez nagyon fontos, hogy más emberek történeteit illesszem be, és először is egy portréfényképezés nem úgy kezdődik, hogy kell, hogy legyen egy egészséges bizalom a másik ember felé, tehát egy egészséges szimpátia, egy egészséges kémia, és ha ez megvan, és egymás bizalmi körében vagyunk, akkor nekem nagyon-nagyon fontos, hogy az, akit lefényképezek, annak az embernek mi a története, mi a jelene, mi a múltja, mi a jövője. És ha úgy érzem, hogy az ő által elmondottak passzolnak abban, amit én szeretnék elmondani, akkor jön a fényképezés.
Nagyon érdekes probléma, amiről beszélsz, mert ugye ezekben az esetekben az van, hogy te tudod a történetet, és azt mondod, hogy ha lefényképezem ennek a történetnek a főhősét, akkor tulajdonképpen ez a történet, ez elmesélődik, amennyi fontos számomra, amit befogadó számára, az elmesélődik rajta keresztül, és nem kell tudni a részleteket. És azon gondolkozom, hogy ez kicsit olyan, mint amikor én gyerekkoromban olvasgattam valahogy nagy nehezen hozzá lehetett jutni National Geographic újságokhoz, magazinokhoz, ahol ugye hát a világ legjobb fotósai, a világ legjobb portréit csinálták. Fantasztikusak voltak ezek a képek, de amikor elolvastam hozzá a cikket, vagy kisilavizáltam, hogy ki is lehet ez és miről szól, akkor még izgalmasabb volt a történet. És nagyon sokszor, amikor az ember fotókiállításokon jár, akkor benne van az a kettőség, hogy igen, de jó lenne tudni, hogy mi is történt itt valójában, hogy ki is ez, mi is ez. Ugyanakkor talán, ha nem tudom, sokkal többet beleképzelek, és sokkal több történet mesélődik el, mint az az egy szem konkrét történet. De megmarad az emberben a kíváncsiság, hogy tudni akarom, utána akarok olvasni, hogy mi is volt ott. Hogy állsz te ezzel, mint történetmesélő?
Alapvetően nekem az nagyon fontos, hogy egy fotográfiai anyag az szöveg nélkül is élvezhető legyen, és úgy átmenjen. Az nagyon fontos nekem, ez kvázi egy hitvallás, hogy nekem vannak érzelmeim, azért kezdek el valamit fényképezni, mert ugye ez nem rideg a téma, hanem hogy érdekel. Ha valami érdekel, akkor már jönnek érzelmek. Tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan változnak meg ezek az alföld települések, és nekem fontos, hogy olyan embereket válasszak, akikhez egy picit tudok kötődni. És ami nagyon fontos, hogy ezeket az érzelmeket, és nekem ez az alkotói lét, át tudjam úgy adni másoknak, hogy ha valaki megnézi akár egy kiáltóterem falán a képeket, akár otthon egy kávé mellett online a számítógépén, de valami abból az érzésből vagy érzetekből átjön neki, amit én éreztem. Ez a cél. Ez nem mindig sikerül, de ez egy nagyon fontos cél, hogy az én általam elképzelt történetek és az én érzelmeim egy picit át tudjanak menni, és aztán az már mindig az egyénre van bízva, hogy ez átmegye vagy sem. Nekem az mindenképpen sikerélmény, hogyha olyan visszajelzéseket kapok, akár teljesen átlag emberektől, hogy amit én fényképeztem, az bennük milyen érzelmeket indukált. Most az árnyéksáv esetében például azért vagyok nagyon elégedett, ami egyébként nálam nagyon ritka, mert nagyon sok olyan levelet kaptam ismerősöktől, vagy olyan embertől, akit korábban nem is ismertem, hogy megnézte ezen képeket, és rátört a gyerekkor, föltörtek benne régi gyermekkori emlékek, vagy korábbi fiatalkori emlékek, és nagyon sokan írták le, hogy milyen érzések kezdtek el kavarogni bennük, miután a képeimet látták. És ez egy nagyon fontos cél. Tehát nagyjából ebben érzem, hogy mi az, hogy alkotói folyamat, szerintem ez. Ez lehet egy fő célja egy alkotói folyamatnak.
Beszéltünk portréfotózásról, meg beszéltünk riportfotózásról. Nyilvánvaló, hogy a munkádnak egy olyan része is van, hogy valaki mondjuk rendel tőled egy portrét. De vásárolnak-e tőled képet? Ugye pontosan tudjuk, hogy a kortárs fotózásnak milyen szerepe van mondjuk mondhatjuk azt, hogy a műtárgy bizniszben, vagy a galériák esetében, ugye vásárolok-e fényképet, persze jönnek itt a technikai problémák, hány példány, számozott példány, sorozat, stb. De ugyanakkor azt gondolom, hogy még mindig sokkal többen vesznek kortárs festményt, mint kortárs fényképet. Hogy van ez a teljes életedben.
Ezt teljesen jól mondtad, a festészet és a fotográfiát, a kettőt nem lehet összehasonlítani, pláne nem Magyarországon. Adtam el már képeket, és még az árnyéksáv esetében is egyébként már kaptam olyan levelet, hogy érdeklődnek egy kép iránt, szintén az érzelmek miatt, amiket egy-egy kép tud kirobbantani egy-egy emberből, de azt semmiképpen nem mondanám, hogy sok képet adok el. Ebben nincsenek negatívumok, szerintem ez egy természetes folyamat. Egyébként az is benne van, ugye, hogy nagyon sokáig fotóriporter voltam, és az emberek általában azért kevésbé szokták fotóriporter képeit Magyarországon kirakni, és azért mondom a Magyarországot, mert külföldön akár egy Magnum, egy NOR, egy Seven Photo ügynökség fotósainak, akik vérbeli profi fotóriporterek, és a világ központi, fontos, globális problémáival foglalkoznak, az ő képeik rendkívül keresettek. Tehát nem tudom azt kimondani, hogy külföldön attól, mert egy fotoriporter társadalmi problémákkal foglalkozik, vagy a világ kemény dolgaival és kemény szituációkkal, azért kevésbé vennék a képeit, mint hogyha jönne egy galéria irányú fotográfus letisztult szép képekkel. Magyarországon ez viszont egy élesebb váltás, én nagyon kevés olyan fotoriporterről tudok, akinek a fényképeit megveszik. Ezzel sincsen önmagában probléma, mindig mindenre időt kell adni. Magyarországon és Kelet-Európában ez még kevésbé alakult ki, de ez nem azt jelenti, hogy nincs egy olyan folyamat, amely ezt egy jobb útra tudná terelni. Ahogy én is bízom benne egyébként, pláne miután én már igyekszem inkább falra való fényképeket készíteni, hogy az estem is meg fog fordulni. Ha mégsem, akkor sincsen tragédia, mert egy alkotói folyamatban nem az a lényeg, hogy pénzé avanzsáljuk a dolgot, hiszen, ahogy mondtam, az én saját anyagaim azok nem úgy készülnek, hogy valaki megrendeli. Itt pénzzel sosem foglalkozunk, itt a legfontosabb, hogy én, mint alkotó ember ki tudjam élni az én alkotói vágyamot.
Ha már szóba hoztad a nemzetközi nagy neveket, meg a nagy piacokat, ügynökségeket, van példaképed? Akár kinti, külföldi, akár magyar. Lehet mentor is.
Szeretem kerülni a konkrétat, mert én mind zenében, ételben, borban, festészetben, művészetben, fotográfiában én elképesztően széles spektrumon szoktam mozogni, tehát hogy nem nagyon szoktam leragadni egy-egy alkotónál, hanem attól függetlenül, hogy az tetszik-e nekem, vagy az én stílusom-e, akár ételben mondom, akár művészetben, én nagyon szeretek sokféle dologgal foglalkozni, és sok mindenben elmerülni. Fotográfiában is vannak nekem olyan fotográfusok, akik abszolút nem az én stílusom, de kifejezetten nagyon szeretem őket. Amit én el szoktam mondani, ha például néha tanítok, hogy viszont fotográfusokat nagyon-nagyon fontos nézni, és albumokat, klasszikusan bemenni egy könyvtárba, és nem monitornál nézni, megfogni egy könyvet, érezni az illatát, fogni azt a papírt, ami ugye valószínűleg hónapokig ment az egyeztetés, hogy milyen papírra, milyen nyomással menjen, vagy milyen nyomdában a kép, és ezeket így átélni, lapozni, ezek a legfontosabbak ahhoz, hogy az ember az fejlődni tudjon, és egyre jobb legyen a képe, és egyre magabiztosabb legyen a vizualitása. De ezekből mindig kiszoktam farolni, hogy egy-egy konkrétumot mondjak, mert mindig úgy érzem, hogy ha valamit ma mondok, azt lehet, hogy már holnap már egy másikat mondanék, mert ezekben én nagyon szoktam ingázni.
Ösztöndíjjal kezdtük, a Kapa ösztöndíjadról meséltél. Mesélj akkor most az MMA ösztöndíjadról, hiszen azt is elnyerted, és itt egy 3 éves tervet kellett letenni az asztalra, ha jól tudom.
Így van, egy 3 éves terv, amit én igyekeztem nagyon szépen levezetni, és ugye nagyon szépen megtervezni előre, hogy a 3 évet én hogy fogom végig fényképezni. Itt elsősorban, ami engem érdekel, és ami a korábbi években észrevettem, az a maga a szülőföld. Ahogy ugye mondtam, hogy volt egy korábbi anyagom, amit már lezártam, ezért használom a múlt időt, ez a Sárvidék. És a Sárvidék fényképezése közben 2 dolog volt számomra nagyon észrevehető. Egyrészt, ami az árnyéksáv anyagomnak a fő motivuma, hogy hogyan változnak meg a kis települések, hogyan mennek a sorsfordulatok. Ami pedig a másik, ami számomra elképesztően észrevehető volt, az a szülőföld és a helyi lokalitás, illetve a helyi lokalitásnak az egészen elképesztő ereje. És ez az MMA ösztöndíjamnak a fő vonulata, hogy a szülőföld pontosan mit jelent az embereknek, milyen ereje van, milyen hatással van emberekre, és hogyan mozgatja a szülőföld érzete, vagy hogyan mozgatja, vagy nem mozgatja az embereket a különböző kis településeken, vagy nagyobb városokban. A lényeg, hogy itt elsősorban én a vidékre koncentrálok, és nem a nagyvárosi emberekre, mert ez teljesen észrevehető, volt számomra az elmúlt tizenvalány évben, hogy nagyon-nagyon sok ember, bármi is történik a világban, ő ott van és ott él, ahol született. Én nagyon sok emberrel találkoztam, aki 80-90 éves, és nem hogy azon a településen született, nem hogy abban az utcában, hanem konkrétan abban a házban él, ahol megszületett, és ez az, amire én rájöttem, hogy hihetetlen ereje van a szülőföldnek. És ugye annak a helynek, ahol az emberek élnek. Úgyhogy én a következő 3 évben különböző helyszíneken, különböző módon ezt fogom vizsgálni, hogy hogyan kötődnek a helyiek a saját szülőföldjükhöz.
Móricz Abján Simonnak, fotográfusnak nagyon szépen köszönöm, még egyszer gratulálok a Kapanagydíjhoz, az MMA ösztöndíjhoz, és kérlek szépen, hogyha létrejön ez a kiállítás majd a szülőfölddel kapcsolatosan, akár 3 év után, akár hogyha vannak köztes megjelenések, akkor számolj be róla nekünk.
Természetesen nagy örömmel, és én köszönöm szépen, hogy beszélhettem erről.
Köszönöm, szervusz.
Köszönöm.